Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Kultúrház 4 hetente jelentkező irodalmi adásának hallgatóit. A szerkesztő Sósné Veres Rózsa vagyok. A mai műsorban Március havának nagy emberéről, Pázmány Péterről, a magyar katolikus megújhodás kiemelkedő alakjáról, barokk egyházi irodalmunk legjelentősebb képviselőiről emlékezünk meg. Szerteágazó munkásságának tudományos áttekintésére teológusok és irodalomtörténészek vállalkoztak, többek között Sík Sándor, Szabó Ferenc jezsuita atya, Bicskei István és Hargitai Emil irodalomtörténész professzor. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány irodalmi műhelyének számos kutatója pedig az életmű teológiai, lelkiség és irodalomtörténeti, filológiai feldolgozását végezte el. Irodalmi műsorunk 40 percében Pázmány Péter művei közül az 1606-ban megjelent nagy hatású, imádságos könyvéről szólunk majd. Egy időben élének ez három nagy magyarok: Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Eszterházy Miklós, sorolta Kemény János önéletírásában, amikor a 17. század első felének politikai helyzetét és vezéregyéniségeit jellemezte. A református Kemény János nagy elismeréssel jegyezte meg Pázmányról, hogy nemzetét és annak szabadságit szerető ember volt, és hazájának javát igyekezett szolgálni egész életében, írja Bicskei István irodalomtörténész professzor. Alig ha kétséges, hogy a kortársak között általános volt a vélekedés a három személyiség kiemelkedő történelmi szerepét illetően, és abban is egyetértés mutatkozott, hogy Pázmány Péter korának és a katolikus anyaszentegyháznak nagy tekintélyű, nagy műveltségű főpapja valóban a Kárpát-medence történelem formáló személyiségévé vált. 1570-ben Nagyváradon született, református családban. 12 évesen mostoha anyja hatására tért át a katolikus hitre. A kolozsvári jezsuita gimnáziumban tanult, 1587-ben a rendtagja lett, majd novicius Krakkóban, aztán Bécsben. A teológiát Rómában végezte, ahol a tridenti zsénat után felpesdőlő katolikus szellemélet légkörében érlelődött meg Róma iránti feltétlen hűsége, és látóköre is itt tágult európai léptékűvé. Papi működését Kassán kezdte meg, de hamarosan Grazba küldte a rendi vezetés. 1607-ben Forgács Ferenc esztergomi érsek kérésére jött haza, és lett a katolikus megújulás vezetője. Óriási missziós munkát végzett. Hatásos szónoki és hatalmas térítő tevékenységének köszönhetően számos főúri család, mint az Apponyi, Bánfi, Battyányi, Csáki tért vissza a katolikus hitre. Munkásságának eredménye, ahogy mondták, hogy bár protestáns országban született, katolikus országban halt meg. Forgács Ferenc érsek halála után 5. Pál pápa felmentette jezsuita fogadalma alól, és 1616. szeptemberében esztergomi érsekké nevezte ki, a Magyar Királyság főkancellárja, majd 1629-ben pápai bíboros lett. 1637. március 19-én Pozsonyban halt meg. Az ottani Szent Márton székesegyház kriptájában temették el április 3-án. A jezsuita rend hatalmas műveltségű, rendíthetetlen akaratú katonája válságos történelmi időkben született. Magyarországot a török dúlta, a honvédő harcokban papok és szerzetesek adták életüket, a nemzeti összefogást felekezeti viszályok tették lehetetlenné, az egyház szervezet gyakorlatilag fölmorzsolódott, a futótűzként terjedő reformációval szemben a katolicizmus szinte tehetetlenül állt. Telegdi Miklós 1580 körül azt írta a pápának, hogy Magyarországon még a katolikus hit neve sem fog fönnmaradni, hiszen a lakosságnak már csak 1/1000-e katolikus. Ebben a helyzetben Pázmány Péterre kettős teher hárult. A katolikus anyaszentegyháznak és a keresztény hazának a védelme, amely olyan fontos volt számára, hogy érdekében a felekezetek összefogását is sürgette, mert a kiváló hatalmas embernek lelkét két érzés fűtötte, az Isten szeretet és a honszeretet, és két mennyország vonzotta, a mennyország és Magyarország. Így jellemezte Prohászka Ottokár 1920-ban, születése 350. évfordulóján Pázmány legfőbb törekvését. Főpapként, politikusként és íróként is azt vallotta Pázmány, hogy csak az egységes, katolikus Magyarország, ahogy ő mondta, az édes nevelő haza lenne képes sikerrel ellenállni a muzulmán hódításnak. A keresztény vallási egység érdekében mindent megtett, szóval, tollal, térítéssel, de kerülte az erőszakos megoldásokat. A közös nevezőt kereste saját hívei és a protestánsok között, de szellemének, lelkének minden erejével védelmezte a katolikus hittételeket és az anyaszentegyházat, mert meggyőződése szerint e kettő az üdvösség és az isteni igazság útja. Legsürgetőbb feladatának az egyház megerősítését, a szervezet, a struktúra megreformálását tartotta. A paphiány és a hiányos teológiai műveltség felszámolása érdekében jezsuita szemináriumokat alapított, és 1635-ben Nagyszombatban egyetemet hozott létre. Az alapító levél kimondta, hogy az univerzitás mind a magyar egyház kormányzására, mint pedig az állam szolgálatára alkalmas embereket kíván kiképezni, tehát nem csupán a papképzés szolgálta, noha ekkor még csak bölcseleti és teológiai fakultással kezdte meg tevékenységét. Az írás is az egyházért való szolgálat eszköze lett. Mintegy 34 művéből 22 magyar nyelvű, még a teológiai írásai is szépirodalmi értékűek. Munkái közül legnépszerűbbek az ájtatossági művek voltak, az 1606-ban megjelent imádságos könyv, és Kempis Tamás Krisztus követése című könyvének 1624-es fordítása. Eműben a szenvedő Krisztus életének példáját állítja olvasója elé, és a Krisztus követés mindenkori, érvényes útját rajzolja meg. A szép stílusú fordítás a protestánsoknak is kedvelt olvasmánya volt. A legnagyobb visszhangot kiváltó művei a vitairatok, a hitvitázó írásai voltak. 1603-ban jelent meg felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairól írt könyvére. A katolikus protestáns összecsapás első magyarországi műve ez, amelyben Pázmány félelmetes logikával, vitriolos stílusban cáfolja és fordítja visszájára magyari érveit, és bizonyítja, Isten a török veszélyt nem a katolikus vallás romlottsága miatt küldte a magyarságra, hanem, ahogy ő mondja, éppen az új hit, a reformáció miatt. 5 szép levelében, amelyet Alvinczi Péter kassai prédikátorhoz intéz, csattanós választ ad a katolikusok ellen felhozott vádakra. És bizonyítja, a katolikusok nem bálványimádók, hiszen a szobrok és a képek mögött az ábrázolt valóságot tisztelik. Ebben a művében is feltűnik nagy teológiai felkészültsége, mellyel az ellenfél érveléseinek gyengeségeit használja ki, magabiztosan, félelmetesen vitatkozik. Stílusa szellemes, eleven, ha kell, csípős és ironikus. Teológiai munkái közül kiemelkedik, amint egy 1000 oldalas hitvédelmi írása, az isteni igazságra vezérlő kalauz. Ennek a műnek elsöprő sikere volt. Hatására százak tértek vissza a katolikus egyházba, még a protestánsok közül is. Titka a Szentírásnak a bámulatos ismerete. Félelmetes tudására támaszkodva bizonyítja, hogy a római hittől elszakadt vallások igazak nem lehetnek. Korszakos jelentőségűek magyar nyelvű prédikációi, melyek közül több mint 100 vaskos gyűjteményé rendszerezve látott napvilágot 1636-ban Pozsonyban. Pázmány prédikációi, a szónoki beszéd remekei is. Az észhez szólnak, és a meggyőződésen keresztül mozgatják meg az akaratot. Mivel a kiinduló ponttól választott szentírási részlet teljes megértetésére törekedik, ezért a tétel bizonyításakor a mindennapi életből vett, a kevésbé képzett hallgatónak is követhető példázatokat említ, amelyek bizonyító erejűek. Az érvek és ellenérvek menetében segíti őt mélységes emberismerete és páratlan műveltsége. Jól lehet mondatai hosszúak, túlzsófoltnak tűnnek, logikus felépítésük miatt mégis érthetők, szóképei hasonlatai, a mindennapi életből valók, így oldják a gondolatok súlyát. Stílusa expresszív, lendületes, magával ragadó. Ezek a beszédek a barokk világkép nagyszabású rendszerét rajzolják körül. Témavilága az egész keresztény életet átöleli. Ír a nevelésről, a bűnbocsánatról, a bűnökről és erényekről, a földi és a túlvilági életről, sőt a részegségnek és topzódásnak veszedelmes voltáról is. Ezekben a prédikációkban nincs már támadás, csak tanítás. Elve az volt, hogy a keresztény tanító ne ajakán nőtt, hanem szívében gyökerező szókat mondjon. Beszédeit, szavait élete hitelesíti, ezért olyan hatásosak. Pázmány Péter prédikációival kivívta a magyar bíboros Cicero címet, és valóban sikerült az élő beszédet prédikációival szónoki művészetté emelni. Kosztolányi Dezső a magyar próza atyának nevezi őt a Nyugat 1920-ban megjelent 20. számában. A művészet eleven csodájával állok szemközt. Régen lelohadtak a lángok, melyek Pázmány írásait körülcsapkodták, hamuvá rogyott a parázs, megmaradt azonban a forma, a halhatatlan edény, melybe mondani valóját öntötte. A próza hamarabb megfakul és kirojtosodik, mint a vers. Balassa Bálint költeményeit könnyebben olvassa mai olvasó, mint Báró Eötvös József prózáját. Onnan származik ez talán, hogy minden vers magasabb síkban lebeg, egyformán távol a mai és holnapi hétköznapi beszédtől. De Pázmány Pétert most sem érzem idegenszerűnek, írja Kosztolányi, még csak régiesnek sem. 300 évesnél is vénebb prózáján az örökké valóság lehelete lebeg. Pázmánynak nem volt szüksége a nyelvújításra, mert maga újította a nyelvet, mégpedig a népnyelv gazdagságából és saját termő erejéből. Ahol ő szólalt meg, ott világosság támadt. szűkön és ritkán találtatnék a mi nemzetünk közt keresztény imádságos könyvecske, írja Pázmány 1606-ban, Grazban kiadott imádságos könyve előszavában. Műve jelentőségét mutatja, hogy a megjelenését megelőzően mindössze két nyomtatott katolikus imakönyvről van jelenleg tudomásunk. Az imádságos könyv Pázmány életében négyszer jelent meg, a halálát követő 260 évben 25 alkalommal adták ki, sőt szövegeit más, esetenként protestáns művekben is felfedezhetjük. 1915-ben, a háborús időkben, a hátországban élőknek is átírták és aktualizálták Pázmány imádságos könyve szép darabjait. Imádságainak alapanyaga jó részt a Bibliából és az egyházatyák írásaiból vett idézetekből áll. A részleteket egymás mellé helyezte, újra meg újra átelmélkedte, végül imádságokká, könyörgésekké fogalmazta őket. Imádságainak javarésze így abból a közös kincsből származik, amelyet felekezeti hovatartozás nélkül protestánsok, katolikusok egyaránt magukénak vallottak. Az imakönyv nagy népszerűségének oka egyrészt tehát abból is fakadt, hogy Pázmány ezt a közös kincset, mondhatni közös nyelvet használta az imakönyv összeállítása során. Népszerűségének másik oka a tematikában rejlik, hiszen az imádságos könyvben a lelki igényeket alkalmas módon kielégítő, az egyetemes értelemben vett, vallásos embert érintő kérdések szerepelnek, írja Bajáki Rita. Az imádságos könyv megírásának, illetve összeállításának oka elsősorban az országban meglévő katolikus lelkiségi irodalom hiánya volt. A reformációval szembeni hadhatós fellépés feltételezte, hogy ne pusztán az egyházi pásztorok vitázzanak egymással a hit dolgairól, hanem a keresztény hívők számára is legyen a hit ápolását, épülését szolgáló imakönyv, mert csak az tud jól élni, aki jól tud imádkozni, írta Pázmány. De megírását sürgette Pázmánynak az a felismerése is, hogy az Istentől kapott tudást meg kell osztani másokkal, mert az ember nem csak maga hasznára, hanem mások javára is él, és az embereket meg kell tanítani imádkozni, és Istennek tetsző életet élni is. Miképpen a járást kisdett korunkban, nem egyéb oktatásból tudjuk, hanem járásból, úgy az imádkozást gyakor imádkozással tanuljuk, írta. Pázmány műveiben alapigasságként szerepel az a Szent Ágostoni meghatározás, amely szerint az imádkozás az Istennel való beszélgetés. Az ember pedig bűnös volt amiatt, nem méltó az Istennel való közvetlen szólásra, ezért közvetítői vannak, akik szavait elviszik Isten elé. Az Istennel folytatott beszéd nem marad sose válasz nélkül, szintén közvetítő révén szól az emberhez az Úr, egyrészt az olvasmányok révén, hiszen mikor olvasunk, Isten szól nékünk, mikor imádkozunk, Istennek szólunk, írja Pázmány, másrészt pedig a prédikációkban, a prédikátor által, úgy, mint tolmácsának, szája által. Négy dolog szükségeltetik, hogy az imádság Isten előtt foganatos légyen. Lelkünk megfelelő előkészülete, az egyéb gondolatok kirekesztése, álhatatosság, és végül, hogy ne feledjük, amit kérünk, Krisztus nevében kérjük. Az imádkozó lelkét a halálos bűntől tisztítsa meg, töredelmes szívvel bánkódjék esetén, végül jobbulására igyekezzék. Az imádkozó soha ne feledje, hogy Istenünk és az ő angyali szemei ránk néznek. Hát legyen Istenre figyelő, és inkább rövid az imádság, mert akihez szólunk, nem a nyelvnek gyors pergésére, hanem értelmünk és szívünk buzgóságára figyelmez. És az is világossá válik, hogy egy ájtatos fohászkodás hasznosbb Isten előtt, hogy sem a napesték való szájmozgatás belső ájtatosság nélkül, írja Pázmány. Fohászkodás a hazáért. Ó, áldott szűz! Ó, Magyarországnak kegyes asszonya! Tekints a mi sok fogyatkozásunkra! Szánd meg a mi romlásunkat! Csak nem megholt, akit te szerettél, csak nem elfogyott a te országod, nemes asszonyunk. Ezért állj elő a te szent fiadnál. Mondd azt néki. Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit. Nincs igazság, nincs isteni félelem, nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ő bora, nagyrészt téveigésre fordult igaz vallása. Elpusztult szentegyháza, megromlott ereje, pogány rabságra adatott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a boldog asszony tanácsát követed, és megadatod megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő szent fia parancsol, foganatja lészen a szűz könyörgésének. Ámen. Az imádságos könyv egyik legszebb imádságát hallották. A könyv számos könyörgést, hálaadást, imádságot tartalmaz, és több esetben is találkozunk tanító részekkel, amelyekben Pázmány Péter elmagyarázza, mi okból és hogyan kell könyörögnünk. A Mi Atyánk és az Üdvözlégy szövegét elmélkedéssel kiegészítve közli, az imák minden sorát egyesével átgondolja, ízlelgeti a szavakat, próbálja megfejteni mélyebb értelmüket, hiszen mindenki ismeri, ahogy mondja, de sokan vagy nem értik, vagy meg nem gondolják ennek elrejtett méltóságát, bölcsességét, erejét és mélységes titkait. A keresztény imádságos gyakorlatban ősidőktől máig minta imádságként szerepel az Úr imádsága, s imádságos könyvekben új meg új feldolgozásaival találkozik a hívő ember. Pázmány is mindjárt ezzel kezdi az imádságos könyvet. Mint kelljen a Mi Atyánkat értelmesen mondani. A 10 lapos parafrázis végén szép rendben felsorolja, hogy mind Szent Jeromos, mind Ciprián, Tertulianus, Ágoston, Ambrus és többen is hasonló gonddal megmagyarázzák írásokban ezt az evangélium imádságot. És ami különös, hogy Babits Mihály is ismerhette talán még diákkorából Pázmány imakönyvét és ezt a Mi Atyánkot értelmező tradíciót, és ahogy Jelenics István atya írja, minden bizonnyal fel is használhatta Mi Atyánk című verse megszületésekor. Különösen kedves imádságomról, a Szent Olvasóról Pázmány 14 lapot ír. Kiválóan összefoglalja mindazt, amit a 17. század elején a rózsafűzérről tudni kellett. Válaszol a reformáció kritikájára, amely elsősorban a rózsafűzér máriás jellegét kifogásolta, a sokszorozó formáját pogány eredetűnek tartotta, és az imádságok számában is babonaságot látott. Pázmány bizonyítja, hogy az olvasó bibliás imádság, s ó és új szövetségi utalásokkal támasztja alá, hogy sokszorozó jellege sem új az ima életben, és az imák száma sem véletlen, mert a számok szimbolikus jelentést hordoznak. Így fogalmaz. Hogy pedig szám szerint ennyi Mi Atyánkot és Üdvözlégy Máriát mondunk, és hogy erről a számról nyughatatlan elménk el ne felejtkezzék, golyóbisokon megszámláljuk. Abban nincs semmi bűbájosság, mert eféle számot bizonyos okokért szoktak a hívek megtartani, mely által Urunknak csodálatos cselekedetei adatnak elünkbe. És elejétől fogva szokott dolog volt a hívek között, hogy bizonyos számú imádságokra köteleznék magukat. Szent Bertalan apostolról írja Abdiás, hogy minden nap 100-szor imádkozott. Makáriusról Palládius, hogy minden nap 40 imádságot mondott. Szent Pál mindennapi adógyanánt naponként 300 imádságot mond vala. És hogy elnevéteni a számot, 300 követ válogat vala, és minden imádság után egy követ vet vala keblébe. Mikor pedig mind behányta volna a köveket, eszébe veszi vala, hogy kitöltötte számát imádságainak. Pázmány beszél a 150-es olvasóról, de a hétköznapi gyakorlatról is, tehát arról, hogy a 150-es Mária Pszaltérium mellett más rózsafüzérek is léteztek, attól függően, hogy mi jelentette a számolás alapját. Így ír. Jól lehet pedig az egész olvasó 15 miatyánkot és másfél száz üdvözletet foglal magába, mindazáltal közönségesen három részre szoktuk ezt osztani, és csak a harmadik részét fűzni egy olvasóba, melyben 5 miatyánk és 5 üdvözlet vagyon. Ennek a számnak az ájtatos keresztények sok okait adják, de főképpen emezt, hogy 5 miatyánk jegyzi és eszünkbe juttatja üdvözítőnknek 5 mély szent sebeit. A miatyánk után való 10 üdvözlet az Istennek 10 parancsolatját. Az üdvözlet pedig mindenestől 50, mely eszünkbe juttatja amaz örvendetes 50. jubileumi esztendőt, melyben a földnek minden terhe megszűnik vala, és jó reménységre indít, hogy mi is a boldog szűznek imádságai által Istennek jóvoltából megmenekedjünk bűneink súlyos terhétől. Az utolsó 3 üdvözlet eszünkbe juttatja ama 3 kemény vasszeget, mely Urunk kezét és lábát szaggatta a keresztfán, mely keresztet jegyzi a korona végére függesztett kereszt. Pázmány utal a 63 üdvözletet mondó változatra és a 70 üdvözlégyből álló rózsafüzére is, amelyet Boldogasszony 7 örömének és 7 epességének emlékezetére imádkoztak. Az olvasni nem tudok számára pedig az olvasót imádságos könyvnek mondja, mely Krisztus titkainak a megértéséhez vezet. Pázmány egy 5/10 olvasót is ismertet. A titkok közül 2 az örvendetes, 1 a fényességes, 1 a fájdalmas és 1 a dicsőséges titkok közül való. Az imádság keresztvetéssel kezdődik, mi atyánkkal folytatódik, majd a titkokon való elmélkedés a 10 üdvözlégy alatt következik. Minden tizedet mi atyánk zár. Az utolsó 3 üdvözlégyet a Szent Háromság tiszteletére mondják, majd új elemként a hiszek egy fejezi be az imádságot. Pázmány Péter megemlíti még a Boldogasszony 5 öröme és 5 dicsősége olvasót, amelyben az örömök az örvendetes olvasónak, a dicsőségek a dicsőséges füzérnek a titkai. Pázmány imádságos könyvének egyik legszebb imádsága a keresztény egységért szól. Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, hogy amint te egy vagy, és egy a te tőled rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked. Adj szívünkbe szent lelket, hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk, és a te akaratodban való egységet szorgalmatosan megtartsuk. Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk az egy pásztornak gondviselése alatt, és téged minden visszavonás, gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk. Térítsd meg, Uram, a te elszéledett juhaidat, vedd el a homályt szívünkről, nyisd meg a siketek fülét, világosítsd meg a vakok szemét, és a te igaz hitedre tanítsad meg a tévejgőket. A te szerelmes szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. imádkozni és élni, egy és ugyanaz a misztérium. A lélek készülete arra a boldogságra, amelyet egykor majd Isten színről színre látása jelent. Az Úr Jézus maga tanít, hogyan kell úgy imádkozni és élni, hogy eljussunk erre a vágyott, el nem múló boldogságra. Keresztény létünk pedig abban áll, hogy imádságainkban folyamatosan felmegyünk az Istennel való találkozás hegyére, és onnan leereszkedve a magunkkal hozott, Istentől kapott szeretettel szolgáljuk testvéreinket. Amíg el nem érünk Isten országába, imádkozzuk az életet, és éljük az imádságot. Kedves hallgatóink, márciusi adásunk végéhez értünk. A Mária Rádió Kultúrház című műsorának irodalmi rovatát hallották, amelyet Sós Neveres Rózsa szerkesztett. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldást kívánok, szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!